Így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok. És ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk azért, hogy egy ilyen csodálatos ünnep után lehetünk együtt most újra, egy hétköznapon, itt a templomban. Köszönjük, Urunk, hogy hálát adhattunk az új kenyérért. Hálát adhattunk azért, hogy Te megtartod ígéretedet, még azon felül is, mint amit mi elgondolnánk. Hiszen Te azt ígérted, hogy a mindennapi kenyeret kirendeled, mi pedig tudjuk jól, elraktároztuk az élelmet egy esztendőre nézve. Áldott légy, Urunk, hogy így viselsz rólunk gondot, és kérünk, segíts, hogy ez bennünket elbizakodottá ne tegyen. Nehogy minden nap elfeledkezzünk a kenyér elkéréséért, a mindennapi betevő falatért könyörögni és aztán hálát adni is. Segíts nekünk, Urunk, hogy így legyen teljes az életünk, hiszen minden ajándék akkora miénk igazán, ha azért hálát adunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy tápláltál a kenyérrel, a borral. Hisszük, megerősít ez bennünket, hitünket, lelkünket, megerősíti egész valónkat. Ki tudja, nem-e olyan út vár ránk, ami erőnkön felül való, éppen úgy, mint annak idején Illésre. Itt állunk most a nyári szünet végén, indul újra a tanév, és ha nem járunk iskolába, akkor is érezzük, valami más kezdődik. Könyörgünk hozzád, Urunk, bármi is vár ránk az elkövetkező napokban, hetekben, akár örömök, akár bajok, akár betegségek, akár gyógyulások, add, hogy mindig Te beléd kapaszkodjunk, Te légy az erőnk, reménységünk forrása. Könyörgünk hozzád, Urunk, így taníts ma is bennünket a Te ígéden keresztül, az engedelmes, odaadó, hálás életre. Hallgass meg az Úr Jézusért. Amen. Kedves testvérek, a bűnbánati alkalmakon Sámuel második könyve 24. fejezetéből olvastam Isten igéjét. Ez Dávid népszámlálásáról írott történet, de nem fejeztük be. Az utolsó része még hátra van, viszont bizonyára vannak olyanok is, akik nem hallották talán az egészet, ezért most Sámuel második könyve 24. fejezetét végig felolvasom, de az igét már csak az üzenetét az utolsó harmadból fogom hirdetni Isten lelke segítségével. Újból haragra gerjedt az Úr Izrael ellen, felingerelte ellenük Dávidot, és ezt mondta, menj, vedd számba Izraelt és Júdát. A király pedig ezt mondta Joábnak, hadserege parancsnokának, járd be Izrael minden törzsét, Dántól Beérsebáig, és számláld meg a népet, hadd tudjam meg a népnek a számát. De Joáb ezt felelte a királynak, szaporítsa meg Istened az Úr a népet száz annyira, mint amennyi most, és gyönyörködjék benne az én uram királyom. De miért leli kedvét az ilyen dologban az én uram királyom? A király szava azonban erősebb volt Joábénál és a csapatparancsnokokénál. Elindult tehát Joáb a csapatparancsnokokkal együtt a királytól, hogy megszámlálják Izrael népét. Átkeltek a Jordánon, és Aroérnál ütöttek tábort a várostól délre, Gád völgye közepén, majd Jazérba mentek. Azután Gileádba és Taktin földjére, Horsiba mentek, majd Dánjanba és Szidon környékére, továbbá Tírus erődjéhez mentek, meg a hivviek és a kánániak összes városába. Végül elérkeztek Júda déli vidékére, Beérsebáig. Miután bejárták az egész országot, 9 hónap és 20 nap elteltével visszaérkeztek Jeruzsálembe. Joáb jelentette a királynak a számba vett népnek a számát, Izraelben 800 000 kardforgató ember volt, Júdában pedig 500 000. Dávidot azonban bántotta a lelkiismerete azután, hogy megszámláltatta a népet, és ezt mondta Dávid az Úrnak: nagyot vétettem azzal, hogy ezt tettem. Most azért bocsásd meg, Uram, a te szolgád bűnét, mert igen esztelenül cselekedtem. Reggel, amikor Dávid fölkelt, így szólt az Úr igéje Gád prófétához, Dávid látnokához: menj és mondd meg Dávidnak, ezt mondja az Úr, 3 lehetőséget adok neked, válasz ki közülük egyet, és én azt teszem veled. Bement tehát Gád Dávidhoz, és tudtára adta ezt neki. Megkérdezte tőle, 7 esztendeig tartó éhínség jöjjön az országra, vagy 3 hónapig kelljen menekülnöd ellenséged elől, amely üldöz téged, vagy 3 napig tartó dögvész legyen országodban. Gondold meg, és döntsd el, milyen választ vigyek annak, aki engem elküldött. Dávid ezt felelte Gádnak: igen nehéz helyzetben vagyok. Inkább essünk az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalma. Csak ember kezébe ne essem. Az Úr tehát dögvészt bocsátott Izraelre aznap reggeltől fogva a kiszabott időig, és meghalt a nép közül 70 000 ember Dántól Beérsebáig. De amikor az angyal Jeruzsálem ellen nyújtotta ki a kezét, hogy elpusztítsa, bánkódni kezdett az Úr a veszedelem miatt, és ezt mondta az angyalnak, aki a nép között pusztított: elég. Most már hagyd abba. Az Úr angyala ekkor éppen a jebúszi Arauná szérűje mellett volt. Dávid ezt mondta az Úrnak, amikor meglátta az angyalt, aki a népet írtotta: bizony én vétkeztem, és én követtem el a bűnt, de az én nyájam nem követett el semmit. Sújtson le kezed inkább én rám és az én rokonságomra. Gád még azon a napon elment Dávidhoz, és ezt mondta neki: menj és állíts oltárt az Úrnak a jebúszi Arauná szérűjén. Elment tehát Dávid Gád beszéde szerint, ahogyan megparancsolta az Úr. Amikor Arauná kitekintett és látta, hogy a király megy hozzá szolgáival együtt, kiment Arauná, és arccal a földre borult a király előtt. Azután ezt mondta Arauná: miért jött szolgájához az én uram királyom? Dávid így felelt: azért, hogy megvegyem tőled ezt a szérűt, oltárt akarok itt építeni az Úrnak, hogy megszűnjék a népet ért csapás. Arauná ezt mondta Dávidnak: fogadja el az én uram királyom, és áldozzon, ahogyan jónak látja. Nézd, van itt szarvas marha is az áldozathoz, a cséplőeszközök meg, a marhák szerszámai pedig jók lesznek tűzifának. Mindezt a királynak adja Arauná, ó király. Majd így szólt Arauná a királyhoz: legyen kegyelmes hozzád, Istened az Úr. De a király így felelt Araunának: így nem, csak áron veszem meg tőled, mert nem akarok ingyen kapott áldozatot bemutatni Istenemnek, az Úrnak. Megvette tehát Dávid azt a szérűt és a marhákat 50 ezüst sekelért, és oltárt épített ott Dávid az Úrnak, és égő áldozatokat meg béke áldozatokat mutatott be. Az Úr pedig megengesztelődött az ország iránt, és megszűnt a csapás Izraelben. Kedves testvérek, arról beszéltünk a bűnbánati alkalmakon az ige kapcsán, hogy ez egy nagyon nehéz ige. Nehezen érthető, hiszen beszéltünk róla, hogy népszámlálás, ez egy annyira hétköznapi dolog a számunkra, mi ebben a különleges, mi ebben a bűn, és aztán megállapítottuk, hogy leginkább az, hogy Dávid a saját maga dicsőségét kereste, hogy majd ő megszámolja, íme milyen nagy hadsereg fölött Úr ő. És azért is érdekes ez a kérdés, mert ahogyan arról volt szó a bűnbánati istentiszteleten, bizony tartottak népszámlálást korábban is. A különbség az volt, hogy azokra Isten adott útmutatást. Isten mondta, hogy legyen népszámlálás, itt pedig Dávid a saját maga kezébe vette a döntést, és ő akarta a saját hatalmát fitoktatni, tetszelegni önmaga előtt is, hogy lám ő milyen nagy ember lett. Aztán láttuk azt, hogy Dávid végül, mire több hónapon keresztül lezajlott a népszámlálás, megalázta magát. Belátta, hogy ez bizony nem volt jó döntés. Belátta, hogy Isten ebben nem gyönyörködik. Bánkódott, és amikor megérkezett hozzá Isten üzenete a prófétán keresztül, talán már nem is volt meglepődve, amikor azt mondta neki, hogy akkor most dönteni kellene, milyen büntetést választasz. És látjuk, hogy itt már Dávid a megtérés állapotában van, leszállt, ahogy mondani szoktuk, a magas lóról, és teljesen megalázta magát az Úr előtt, és azt mondta, végül mindegy, hogy mit ajánl fel az Úr, a lényeg az, hogy mi amellett döntünk, amellett döntök, hogy az Isten büntessen meg, mert Isten a büntetésben is kegyelmes. Hát nem kellett csalódnia, mert valóban ezt láttuk a történet folytatásában, hogy Dávid azt láthatta, hogy Jeruzsálem előtt megállt ez a pusztító angyal. 70 000 ember így is oda lett, de éppen ott, Arauná szérűjén látta ezt a bizonyos pusztító angyalt, és minden bizonnyal ez is az Istennek a kegyelme volt, hogy ő megengedte, hogy lássa ezt az angyalt, és Dávid teljesen összetört mindez alatt. Kedves testvérek, nem tudom ki, hogy van vele. Mindenki maga ismeri a saját maga életét. De megmerem kockáztatni, biztos vagyok benne, hogy mindnyájan átéltük már azt, amit itt Dávid. Csak nem volt ilyen nagy súlya a dolognak. Mindnyájan átéltük már azt, hogy valamilyen rosszat mi elkövettünk, és valaki más szenvedett helyette. Valaki másnak volt abból kára. Valaki más bűnhődött a mi vétkünk miatt. És amikor ezt látta Dávid, hogy jön a pusztító angyal, még egyszer mondom, meggyőződésem, hogy ezt Isten engedte meg, hogy lássa, mikor ő ezt meglátta, akkor végképp teljesen összetört, mint ahogyan mi is összetörnénk. Mikor arról jönnek a hírek, hogy már ma is meghalt ennyi ezer ember, meg holnap is arról jönnek a hírek, hogy megint meghalt mennyi ezer ember, és tudom, hogy mindez én miattam. Ez akkora teher, amivel együtt élni, iszonyatosan nehéz. Dávid teljesen összeroppan, és elkezd esedezni, könyörögni, hogy álljon meg az ítélet. És igaza volt Dávidnak. Teljesen igaza volt, amikor azt mondta, inkább az Isten kezébe essünk, mert az Isten az ítéletben is kegyelmes. És olvasunk erről az Ószövetségben, hogy Isten kiszolgáltatja Izrael népét büntetés gyanánt egy másik népnek, és az a másik nép túllő a célon. Olvasunk erről, érdemes az Ószövetséget ilyen szemmel is olvasni, és így is odafigyelni rá, és Isten aztán számon kéri ezt a túl nagy büntetést azon a másik népen is. És pontosan erről beszél Dávid, hogy ne essünk emberek kezébe, mert azok nem irgalmasok. De az Isten az, ő meg fog indulni rajtunk. 3 napi dökhalált ígért, de én biztos vagyok benne, hogy ő ennél kegyelmesebb. És ez így is történt. Valóban megállt az ítélet, és valóban abba maradt a több haláleset. Most következett volna Jeruzsálem. De ki volt róva a büntetés? Meg volt szabva a büntetés. 3 nap. De a 3 nap nem telt le. Megállt előtte az ítélet végrehajtása. Nem volt kiegyenlítve a bűn a büntetéssel. A bűnt rendezni kell. A bűnnek meg kell, hogy legyen a büntetése. És mivel meg kellett állnia Isten akarata szerint ennek a pusztító angyalnak, mégis valahol helyre kellett hozni az egyensúlyt. És azt mondja Isten Dávidnak, hogy akkor állíts fel oltárt. Mutasd be áldozatokat. És valóban ezt tették, elkezdték feláldozni azokat a marhákat, mert vérrel kell kiegyenlíteni a bűnt. A bűnnek a büntetése a halál. Látnia kellett az ártatlan embereket meghalni napról napra Dávidnak, és aztán most látnia kellett az állatokat pusztulni. És tudta mindez az én a mi bűneinkért. Bizonyára bántott már a lelkiismeret, amikor valaki mi helyettünk bűnhődött. De mennyivel inkább összetör, ha azt látjuk, hogy Jézus Krisztus bűnhődött értünk. A tökéletes áldozat. Isten őt adta azért, hogy rajtunk egyáltalán ne kelljen számon kérni a bűnöket. Nem úgy történik, mint Dávid idejében, hogy egy része a büntetésnek elvégeztetik, a másik pedig el van engedve. Rajtunk teljes a kegyelem. Nekünk mindent elenged az Isten. minden bűnt, minden vétket. Azt is, amit az elmúlt évtizedekbe tettünk, és az is megvan bocsátva, amit ezután fogunk tenni. Mert Jézus Krisztus a tökéletes áldozat. Hibátlan, ő maga az Isten, és ő feláldozta önmagát értünk. Olyan nagy dolog, amikor az ember ezzel szembesül. Mesélték, hogy egyszer valaki úgy adta át az életét az utcán, egy városban, hogy a kirakatban, amit ő nézegetett, ott volt egy festmény. Egyszerű kép volt, a föld volt lefestve, s rajta állt a kereszt. És annyi volt a felirata, hogy én ezt tettem, érted? Te mit teszel, értem? És az a valaki, aki erre a képre, erre a festményre ránézett, teljesen összetört. Mert ránehezedett minden bűnének a súlya. Aztán azt látjuk, hogy Dávid megépítené ezt a bizonyos oltárt, és felszeretné ott áldozni az állatokat, és akkor látja, annak a földnek a gazdája arra unál, hogy itt van a király. Hát ez óriási megtiszteltetés. Eljött hozzám. Vajon mit akar? Mit szeretne? Kimegy hozzá, és akkor mondja, hogy szeretnék én áldozatot bemutatni. És ez az araunál meg van olyan szíves, olyan kedves és előzékeny ember, hogy azonnal azt mondja, hát itt vannak a marháim, itt vannak a szerszámok, gyorsan, én mindent adok neked, uram. Azt mondja a király, hogy nem. Nem tudom elfogadni. Csak pénzért. Van olyan, amikor azt látjuk, hogy egy talán szegényebb ember szívesen ad valamit, és hogyha mi úgy gondoljuk, hogy inkább nem fogadjuk el, akkor azt érzi, hogy mintha megsértenénk őt. Mi nem vagyunk tőle hajlandók elfogadni. És Dávid mondja, hogy erre áldozatra nem vagyok hajlandó elfogadni ajándékba ezeket az állatokat. Ez azért nagyon fontos üzenet, mert azt jelenti, azt mutatja nekünk, hogy nem lehet áldozatként bemutatni azt, ami az én részemről nem áldozat. Azt mondja Dávid, az én vétkem miatt szenved ez az egész nép. És én hozzám lett, meg a néphez kegyelmes az Úr. És azt mondja az Isten, hogy ahhoz, hogy minden rendeződjön, ezt az áldozatot még mutasd be, és még azért se fizessek? Még az is ajándék legyen? Hát nem. Meg akarom vásárolni. Tisztán akarom bemutatni ezt az áldozatot. Egyszer már részletesen beszéltünk az áldozatokról, és elmondtam akkor is, hogy az nem áldozat, ami nekem nem jelent semmit. Az nem áldozat, ami nekem nem fontos. Az nem áldozat, amiről nekem nem kellett lemondani, ami nekem nem jelentkezik hiányként, ami a feleslegemből van. Az nem áldozat. Ezért dicséri meg Jézus azt az asszonyt, aki a két fillérjét dobja bele a perselybe. Azt mondja, lehet ő dobott a legkevesebbet, de ő mindenit beletette. Az áldozat volt. A többi a feleslegéből, ami éppen csörgött a zsebbe. Belökte. Itt van. Áldozat az Úrnak. Azt mondta Dávid, én ilyet nem áldozok az Istennek. Én olyat nem, ami ingyen van. És nagyon fontos, hogy mi sokszor el szoktuk mondani, hogy ingyen van a kegyelem, és ez valóban így van. De nem olcsó ez a kegyelem. Valóban ingyen van. Nekünk nem kell kifizetni. Már nem kell megfizetni az üdvösséget. De az, hogy Jézus Krisztus értünk adta az életét, amellett egyáltalán nem lehet csak olyan könnyen elmenni, hanem ez össze kell, hogy törjön engem. Össze kell, hogy törje az én szívemet. Kell, hogy legyen következménye. Dávid így töretett meg az Úr előtt, és nagyon nagy baj, amikor ez a kegyelem nem képes dolgozni bennünk, mert kemény marad a szívünk. Erről beszél Jézus a gonosz szolga példázatában, amikor azt mondja, hogy a 10 000 talentummal adós embernek is elengedi a tartozást, de ő egy másiknak egy nagyon keveset nem hajlandó elengedni. Dávid megértette, hogy bűnéért méltó a büntetésre, még azt is elviselte volna, hogyha neki kell szenvednie, de nem engedte az Úr. Meg kellett fizetni ezért, és nekünk is Így voltunk együtt az Úr asztalánál vasárnap, hogy tudtuk, Jézus Krisztus fizetett meg minden bűnünkért. Ez a nehéz ige, testvérek, Dávid népszámlálása, amely úgy tűnik, hogy egyáltalán nem egy olyan nagyon megrázó történet, mégis olyan bonyolult, nehezen érthetőnek tűnt, ezeken az alkalmakon minden bizonnyal kicsit világosabb lett, és Isten adja, hogy így legyünk neki engedelmesek, ha bűnt is követünk el, tudva, van, aki értünk áldozta önmagát. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te vagy az, aki nem tudtad elnézni ennek a világnak, az embereknek a vétkeit, és nem ítéletet hoztál ebbe a világba, hanem a kegyelmet. Köszönjük neked, Urunk, hogy 2000 éve tart ez a kegyelmi idő, és köszönjük, Urunk, hogy mi is így ismerhettünk meg téged. Segíts nekünk, Urunk, így leborulni előtted, és könyörgünk azért, adj igazi bűnlátást a mi szívünkbe. Meg kell vallanunk előtted, hogy nagyon sokszor megszokjuk a vétkeinket, könnyedén együtt élünk vele. Már sokszor a lelkiismeretünk is eltompul, mivel ilyen a világ, így cselekszenek a körülöttünk élők, mi is belesimulunk ebbe. Levesszük a tekintetünket a te szent és tiszta ígédről, akaratodról, és engedjük, hogy a vétek, a bűn egyre inkább erőt vegyen rajtunk. Kérünk téged, Urunk, mindezekből te emelj ki bennünket. Akármilyen módon is, de ha elkezd a mi lelkünk eltompulni, te törj össze bennünket, mint annak idején Dávidot. Ő is minden bizonnyal szépen, lassan távolodott tőled, nem egyik pillanatról a másikra. Talán a feladatai, talán a rábízott felelősség egyre több és több időt követelt tőle, és egyre kevesebb időt töltött veled, és így egyre biztosabb volt a maga dolgában. Mennek a dolgok úgy is, ha én irányítom az életem. Ó, Úrunk, mennyiszer megkísért bennünket is ez. Könyörülj rajtunk, segíts, hogy el ne szakadjunk tőled, meg ne hidegüljön bennünk az első szeretet. Hadd legyünk szüntelenül a te követőid, hadd legyünk a te megváltott gyermekeid, akik engedelmesek és a kegyelemben örvendezve járnak ebben a világban. Hallgass meg, Urunk, a te szeretetedért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.